Akinek nincs lova, szamáron, s akinek szamara sincs, gyalog megyen. Na, még se lovon, se szamáron nem mentünk, hanem kerékpáron. Az enyémet valahogy Rick úr futóképes állapotba hozta, úgyhogy Debrecenig sok üggyel, bajjal eljutottunk, s ott aztán láttunk szamarakat is. Ezt a Rick urat Vésztőn ismertem meg. Azt állította, hogy ismerte Adit, ivott vele együtt. Sőt, aláírásokat mutogatott Aditól, mintha azt Adi Endre az ő kedves cimborájának, Rick Józsefnek írta volna régen, valamikor borivás közben a pesti éjszakában. Nagyon gyanús volt nekem már akkor is az az aláírás, pedig addig nem láttam sehol se az Adi kezevonását. Természetesen azóta már jól tudom, hogy Rick úr őn maga dedikálta maga magának az Adi barátságot. Azt azonban elhiszem, hogy Rick úr nagyon hosszú utat tett meg szegény, az első Adi barát képzelgéstől addig, amíg az én rossz biciklimen összenyitolta a hajtóláncot, különben Ricknek két kicsi javító műhelye volt, egyik Vésztőn, a másik Komádiban. Verseket is írt, s ezen az alapon ismert engem, s javította a kerékpáromat. Ezelőtt talán 3 évvel hallottam egyszer felőle. Valóságos belső munkatárs volt valami folyóiratnál, s legyintett, mikor az én nevemről volt szó. Kívánom, hogy bárcsak fellendülne szegénynek mind a két műveje. Elég az hozzá, mentünk Debrecenbe. Porban és szélben. Akkor láttam azt a tájat, ahol a tormák juhászkodtak. Egyikükkel se beszéltem soha életben, de tudtam, hogy Piroska unokatestvérei. Hatalmas, káptalan uradalom volt, kiégett tallókkal, nagy majorokkal és avas, szalmatető supákkal, míg úgy ültek benne a tájba, mintha valami rettenetes ős állatokat bunkóztak volna le még honfoglaláskor, s úgy, ahogy akkor összerogytak, máig ott maradtak. Nos, ebben a kiszáradott ős állatokban fúkáltak a körmüket télen az én sógoraim, s ebben ették őket nyáron a legyek. Isten tudja, honnan hányódtak oda, s hova hányódtak azóta. Hiszen ha az embernek van szeme a látásra, látja, hogy a honfoglalás még nem fejeződött be, mintha a honfoglalók utója csak most ért volna elő Ázsia csendjéből, s ott nyugtalankodna a tájon, hogy hova is telepedjen. Szegény, szomorú honfoglalók. Próbáljon csak valamelyik közülük leütni egy sámtanyulat, vagy kifogni a vízből egy újnyi keszeget, olyan vita támad rögtön a joguk felől, hogy minden csontá vált ősnek csikorog a foga a sírban. Ha egyszer felkelnének azok a csontparasztok, micsoda csattogás támadna Biharnak hátjain. De ezek csak hiába való remények. Gyerünk Debrecen felé. Csökmön gyászosan harangoztak. Gondolom valamelyik honfoglaló elaludt, s oda tették a többi csontparaszt mellé, hogy álmodjon a szabadságról. Hát álmodjon, szegény. Darvason akkor voltam legelébb. Valahonnan túl a Berettyóról láttam egyszer a tornyát, de benne nem voltam. Süppetek falu zugokkal és sárkerítésekkel, mintha a perzsa sivatagban állana. Csak az akácfák voltak hatalmasok és porosak, s aranylottak a távolodó nyárban. Harcsa Dénes a görögkeleti kántort kereste, ismerőse volt, hogy majd ott szusszannunk egyet. De bizony, abból nem lett szusszanás. Gondolom, a kántor kinn lehetett valahol az utója passzújt szedni. Zsáka előtt egy bárói major volt, és szík mindenfelé, s a szíken is az őssupák. Mintha gyermekkorom gyaraki szíkjét láttam volna, a tokai tanyát, a szélső tanyát és a galuska balogét. Isten tudja, hány és hány kisbojtárnak verhették itt hátához már a botot és a vasvillát. Kihallotta a jajgatásukat a szélben és az ezeréves csendben. Mennyi átok, mennyi szitok, és mennyi eltemetett jaj kellett ahhoz, hogy a sziklaszerű szíkből hasznot húzzanak ki. Azt a zsákaiak és darvasiak tudhatják csak, tán azok se, hisz a jajok is szétporlanak egyszer az idő koporsójában. Gördültünk a szélben és a napban, s Berettyó új falun túl elmaradtak az őssupák, és jó délután nagyporban befutottunk egy szűk utcába Debrecenbe. Valami öktőnyi udvaron állapodtunk meg. Egy papírral beragasztott ablak mögött ott lakott a harcsadénes édesapja, az öreg csendőr. S mint ahol asszony nincs, por és pókháló pihent az ablak között, meg döglött legyek. Egy füstös lakásba félig főtt, kemény, hideg paszúj volt, s körül a szobában végtelen, szomorú árvaság. Ebben az árvaságban megállottam, s hirtelen megértettem, hogy harcsadénes nagy szemében miért ül ott örökké a tűnődés. Aki ilyen hideg paszújok közül jön, s akinek ilyen csend, ilyen árvaság és ilyen emlékek lépkednek utána, annak nem csuda, ha az úri kaszinó nem érti a világ szemléletét. Úri kaszinó! Milyen kis vérszegény, lapos játék az egész. Milliók sorsának magyar kavargásában annyi, mintha egy életre halálra viaskodó, buzogányos vitéz gatyája korcából előbuvik egy sima bolha, s kijelenti, hogy ő is ott van a küzdelemben. Másnap hallottuk, hogy Féja Géza is épp ott van Debrecenben. Elindultunk, hogy megkeressük. Mindenáron látni akartam azt az embert, aki életem nagy perében az első igazságot szolgáltatta nekem. Két helyen csak az épp elnyomott cigaretta végeire akadtunk, de a harmadik helyen őt magát is megtaláltuk. Emlékszek rá, nagy léptekkel jött felém a puha szőnyegen, s azt mondta, na, csak hogy valahára megismerlek. Elmondtam neki, hogy a Péter András gimnázium kiadja az első verses kötetemet, s kértem, írjon hozzá néhány sor előszót. Vállalta azonnal, és azt mondta, hogy ezután bármilyen ügyem és bajom legyen, forduljak csak bátran hozzá, s hogyha majd megjelenik a kötetem, és lekicsinyelnek, és gúnyolnak, nehogy valamit is adjak rá. A világért se. Ő már tudta bizonyosan, hogy mi következik. Figyelmeztetett arra is, hogy hallja a sűrű köhécselésemet, tehát jó lesz orvoshoz mennem. Mikor azt is elmondtam neki, hogy engem urak kémjének is tartanak, nihilista parasztnak is, meg bugylibicskásnak, felháborodott ennyi együgyűségen, s azt mondta rá, hogy ereszem a fülem mellé. Hú, magos ég, mennyi lekicsinlés, mennyi legyalázás fütyült el már azóta a fülem mellett. S ha a gyalászkodások, lekicsinlések és köpködések záporában Néhányszor megmozdítottam a kezem. Rögtön ott volt az újabb lekicsinlés, hogy nem állja a kritikát. Értsük meg jól. Az én esetemben a gúnyolódást, a lesajnálást kritikának nevezik. Mintha a ruca végigcsinálná az udvart, s azt perzsaszőnyegnek neveznék. Ez volt az első találkozásom Féjával. Ő aztán elutazott, s mink harcsával még ott maradtunk Debrecenben. Egy fiatalember, ki foga között rágta a szót, úgy beszélt, biztosított róla, hogy korán meghalnék is, mert látja, hogy rossz bőrben vagyok és köhögök. Ne féljek, ő majd tanulmányt ír rólam, s megmenti nevemet az utókornak. És az volt a kérdés, hogy azt, amit mondott, nem tréfának vette, hanem hitte is, hogy úgy igaz. Majdnem mondhatnám, úgy nyilatkozott, hogy nem annyira az a fontos, amit én írok, hanem az lesz a perdöntő, amit majd ő ír én rólam. Harcsa Dénes még ma is jól emlékszik erre a vitára. Ez a fiatalember volt az első irodalmi megszállott, akivel találkoztam. Lyukat beszélt az emberben, s én csak azon csodálkoztam, hogy honnan folyik belőle az a tengerhang, mikor úgy rágja a szót, mintha mindegyik egy-egy darab vén marha hús lenne, félig főtt állapotban. Bölcsész volt ez a testvér, s tanárnak készült. Én kiküldtem volna a zsákai supához pár éve, valami hallgatag öreg, mordjuhász mellé kisbojtárnak. Ott megtanult volna hallgatni és gondolkodni. Két napig maradtunk aztán Debrecenben. Lassan csepegett az eső, mikor hazafelé indultunk. A félig főtt, félig hideg, kemény passzúj még mindig a lábasban volt. Rágörbültünk a kerékpárra, s úgy gondoltuk, hogy kiszaladunk az eső alól. De bízás csak este sikerült, mert otthon vésztőn Piroska lehúzgálta rólunk a sáros ruhát. Ez volt az első irodalmi utazásom. Vagyis az es olyan, mikor tulajdonképpen nem tudja nevén nevezni az ember, hogy miért megy, csak megy. Az én kemény életem nem volt hozzászokva az ilyen időpengető mászkáláshoz, s nagy szorongás fogott el, hogy összesen 5 munkanap a kora őszből kiesett. De egy nap múlva ott görgetem az időt, halomra a varga zsiga udvarán, s mikor leőrül a két szekér, ledobom a tököt, megrakjuk tetejére búzás zsákokkal. Utána meg betetejeztem a szénabogját. Ez már komoly dolog volt. Napszámot kaptam érte. Hitt engemet Rácz József, hogy délutánonként menjek ki vele vadászni, hisz most már mégis más ember vagyok, nem napszámosnak való, hogy ím nem sokára megjelenik a verses kötetem, ismernek sokfelé, tartsam tehát ahhoz magam. De én számot vetettem, hogy mi várhat rám, s egy napon csak kerekre nyílott az én izgató tanító barátom szeme, hogy a varga zsiga két szekere befordul az iskola udvarára, mellé ott egy nagy rakás, vályognak, s én ugrok le a szekérről, mint napszámos, tátogó csizmában, s kezdem a vályogot adogatni a szekérre. Valaki ugyanis megvette, s mink fuvaroztuk el. Mikor másodszorra fordultunk, s az utolját is felraktuk, én egy lapáttal elsimogattam a földön a vályog morzsalékot, Odafordultam hozzá, s azt mondtam neki. Na, most már Jóskám, adj egy pohár bort, ha van, s adott, volt neki. Különben Rácz Józsefnél mindig volt aztán is egy pohár bor, egy nyugalmas sarok, s pár kedves emberi és baráti szó, bárhonnan is vetődtem hozzá. Akár napszámolásból, akár pedig csak azért, hogy kitépjem magam a csendből, vagy pedig az utca lelkének meg nem szűnő és el nem alvó füstjéből. Végül megtörtént az is, hogy összeszedtem a kéziratokat, s átvittem szeghalomra. Emlékszek jól, ott Fülöp Károly vette át, s némely vers fölött halvány kis vita támadt, de én kijelentettem, hogy mind, ahogy van, úgy jöhet csak, nem változtatom meg. Ha valakinek kifogása lesz ellene, írjon jobbat, vagy, mint ahogy felénk mondják, törjön a lekvárosból. Már most előre mondom, hogy Németh László emlékezett meg a válaszban, kicsit csúfolódva és futtában, róla legelébb, s az újság. Németh azt írta, hogy olyan vagyok, mint egy rossz kazán, miből minduntalan kifú a gőz, és sok nyugtalanságot kívánt további életemhez. Természetesen ez érthető, hisz honnan tudta volna azt ő, hogy én micsoda nyugtalanságból kavargok felfelé. Hogy az újság mit írt, az már akkor se számított. A dudva füstje se számít semmit. Elszáll, és nincs tovább. Fülöp Károly is azt mondta, hogy csak ugyan igazam van, ne latolgassuk tehát a dolgot, hadd menjen a maga útján. És a himnuszok elindultak. Harcsa Dénes újra elment Debrecenbe, megkereste egykori tanárát, G. Szabó Kálmánt, aki testvéri alapon, vagyis ingyen megtervezte a fedőlapot, fába véste és elküldötte. Így hát bizakodva és régi vágyaimat melengetve mentem ki Kótra, a Kotura kisámgyunk öccsivel, kis Gézával, mert együtt felvállaltunk 3 holt kórót, hogy levágjuk. Kévébe kötjük és kúba állogatjuk. Hiába. Minden szalmaszálban muszáj volt belekapaszkodni, hisz élni kellett. Elhatároztam ugyanis, hogy én többé semmiféle állást el nem vállalok. Inkább valami ismeretlen tájon belefekszek valami nagy hajlásba, ha nem bírom tovább, s egyé olvadok az avarral. Szóval, inkább rabság és halál, mint sem kegyelmes és szürke válveregetés. Inkább törjön le a vállam 100-szor a zsákolásban, mint hogy megveregesse a buta jó indulat. Igen, kim voltam kóton, és puha fekete kótú porzott a talpam alatt, s ment az élet a maga útján, a nyomda szedte a himnuszokat, s én vágtam a kórót. Amint mondom, ketten voltunk kis Gézával. Jó, dolgos, szaporakezű fiúen volt, kapható minden munkára a világon. És mégis szegény. Hallom, anélkül halt meg 2 év múlva, hogy az életben egy igazi emberi jó napja lett volna. Hát vele zörgettük a kórót, hisz az én kezemet se igen kötözték össze, ha mozogni kellett neki. Szép, nagy, nyugalmas őszi csend ült a tájon, csak néha-néha egy-egy telebegyű varnyú károgott bele, s a kóróvágók éles roppanása hallatszott. Éjszaka meg-megállottunk egy jó szuszra, s belebámultunk a mérhetetlen égbe, hogy kinézzük onnan a csillagunkat. Azért emlékezek olyan jól erre az éjszakára, mert egy ilyen nagy szusszanásnál hirtelen félelmes a robaj támadt felettünk, és mennyei suhogás. Tündéri fény lobbant fel száz ágon, aztán beleszakadt a földbe. Ja Istenem, látta? Rendült meg kis Géza. Beleesett a kórófőd végibe, és rohant, hogy megkeresi. Igen, mert a tengeri föld végén a kórók egy pillanatig tűzben állottak, s úgy rémlett, hogy oda csapódott be a szegény halott csillag. A hosszú tündéri fényt távoli morajlás kísérte. Ki tudja, honnan jött, és ki tudja, hova tűnt. Jöjjön már, nézzük meg, ujjongott kis Géza. Csillag volt, leesett, de bizony a kóró főd végibe. Csak a farmesgyét találtuk, a csillagot sehol. Pedig az kübül van, topogott Géza a farmesgyén ide-oda. Hallottam, mondják az öregek, aki azt hazaviszi, ott nem döglik meg a malac. De a tengeri mégiscsak jobb a malacnak, mondtam. Most pedig gyere, csináljuk mink a magunkét. Csillag nincs, vágjuk a kórót. És vágtuk. De Géza még másnap délben is savallotta a csillagot. Evés ideje alatt jó darabon összebogolygatta a tájacs, mikor visszajött, mintha valami nagy kárt vallott volna, azt mondta, hogy nincs sehun, valahun elnyelte a föld. Szegény jó kis Géza, a sírod felé üzenem, hogy látod kár futni a csillagok után. Kőből vannak azok, kedvesek és elérhetetlenek. Az, amelyik után te futottál a kóróföldön át, a tiéd volt. Lehullott, aludjatok. Megint csak a Varga Zsiga udvarára kanyarodott vissza. Vasárnap reggel volt, s izent értem, Zsiga, menjek, egy kis dolog volna. Újra tököt kellett legörgetnem a két szekérről. Hát, görgettem. Egy negyed nap és egy darab kenyér volt nekem. Bizony, aki himnuszt mer álmodni, ezen a földön az csak úgy merjen álmodni, ha tököt is tud görgetni. Különben is örömmel csináltam a dolgot, mert Féja Géza megküldte az előszót a himnuszokhoz, s akkorra már át is vittem szekhalomra. Elég az hozzá, hogy ott görgettem a nagy sárga tököket, s látom, bejön a kapuaiba valaki, topog erre, arra, keres valakit, aztán odaszól nekem. Atyafi, mondja mán, itthon van Varga Zsigmond. Nincs biza, miért keresi, mondtam. Nem is annyira ütet keresem én, hanem Sinka Istvánt. Sinka Istvánt? Azt én, mondják, hogy ide szokott járni. Azt miért keresi? Már meg akarom ismerni. Akkor jöjjön ide a szekér mellé, azt megismerkedjünk. Kivel? Csak talán nem Magasinka István, már akárhogy is nézzük, bizony én vagyok az. Lehetetlen, bámult el a fiatalember. Aztán odajött hozzám, jól megnézte a hetes szakállamat, az izzadt, csapzott hajamat, fótokkal vastag nadrágomat, és szomorúan, csalódottan pillantott a nagy, tök halomra, s azt mondta. A lapok írták, hogy maga napszámos. Nem hittem el. Most már látom, hogy így van. És csúnyát, keményet káromkodott. Akkoriban költözött Vésztőre. Az asszonya örökölt ott házat, földet, Úgy cseppent ő oda. Elmondta, hogy a bátyja, Makai János minden héten megy Pestre, s azt mondja, hogy a Szabadság szerkesztőségében rólam, mint a jövő reménységéről beszéltek, s én meg itt a tököt görgetem napszámba vasárnap délelőtt. Fönt Pesten meg százan és százan ágálnak, és vígan élnek olyanok, kiknek a fejét bátran begörgethetném a tökhalomba, mert csak a nadráguk érték, könyökük tehetséges, de ők maguk általában buták, mint egy üres ökörbőr. Beszélt, s újra jól megnézegetett a csizmám orrától a szélben lobogó hajamig, meg a bal kezem fejére kötött nagy bubáig. A kóróföldön ugyanis a kóróvágóval mélyen bevágtam a kezem fejét, s be kellett kötöznöm, hogy ne nyiladozzon a seb, ha dolgozok. A vér így is serkedezett belőle, s a piszkos bubán pirosan átütött. Mondom, átvizsgált újról tetőtől talpig, s elmondta azt is, hogy ha már hozzájutott ahhoz a kis földhöz, elhatározta, tanyát épít rá. 12 hold megérdemli azt. S hogy már meg is vett egy elhagyott tanya épületet, s azt akarja bontani, szállítani. Ott van hozzá közel a rossz tanya is, így hamari munka lesz. S ahhoz kell neki valami ügyes napszámos. Mikor a második szekérről is legörgettem a tököket, akkor felajánlottam szakállas, borzas, bubás magamat neki, hogy én, itt vagyok én, ügyes napszámosnak. Ki hajlandó meglékelni az öreg tanyát. Cserepeit leszedni, tetőfáit széjjel ácsolni, ajtóit és ablakait kifeszegetni. Szóval örömmel leszek része annak, hogy átültessük azt az ő földjére. Makkai szinte elpirult bele, mikor elfogadta az ajánlatomat, mert el sem merte képzelni, utóbb ezt mondta nekem, hogy a magyar líra jövendő reménysége avatag porban gerendákat bontogasson, pallásdeszkákat feszítő vasazzon, s vályogokat adogasson, hogy azokból az ő feje fölé felépüljön az új tanya. És elpirultam én is, a mohóságom miatt, mint utólag ím a világ fele, s a világban nemes ellenfeleimhez fordulok, egykori mohóságom miatt, hogy rájuk nem csak magamra gondoltam, s konokul ragaszkodtam az élethez. A világi jókat mind magamnak harácsoltam. Meg kell ezt valahogy érteni ők nemes lelkek, hisz akkor már a himnuszokat nyomták, s én nagy reményeimben minden embertársi kötelességemről elfelejtkezvén nem őket ajánlottam a tanyabontáshoz. Én konok, lelketlen, önző valaki. De jaj, akkor még nem tudtam, hogy minden teret és minden falat kenyeret nekik kellett volna átengednem. Nemes lelkük ma bizonyosan elérzékenyedve emlékezne meg rólam, ha a himnuszok idején nem tartom fenn magamat dús napszámolással, hanem csendesen és észrevétlenül visszabocsátom magamból Isten madártkáját fel a tomboló csillagok közé. Nyomorult testem meg a földbe pakoltatom, s nem zúgok többé, nem hallgatok, mint megdöglött cserebogáros katujába. Ó, igen. Ma már mind sűrűbben érzem, hogy hibámat többé jóvá nem tehetem. Késő. Igen. Makai Lajos elpirult, és káromkodott, és háborgott, de a sors parancsolt neki, s nekem is. Így hát egy hajnalon oda kanyarodott kocsijával az utcaajtónk elé, s kizörögtünk a romlandó tanyához. Ott csak hamar nagy kopácsolás kerekedett, és szállt a megvénhedett pallás pora, hogy majd megfulladtunk bele. Egy fél óra múlva valamennyi öreg pókháló volt a tetőfákon, a kalapom teteje mind összeszedte. Így kezdtünk a bontáshoz. Hordtuk, raktuk, adogattuk egymásnak a lécet, cserepeket, kúpdeszkákat, s este jöttivel, mikor az első terivel megindultunk a makai földjei felé, lefejezetten maradt ott a lakatlan öreg tanya. Tallóföld volt, ahova a makai építkezni akart, s azon egy deszkaól állott. Ami a bontásból kikerült, használható dolog, mind odahordtuk. Még a szegeket is összeszedtük, tele volt minden zsebem szegekkel, s olyan odaadással dolgoztam, mintha íme most már végre az én álombeli tanyámat építenénk. De annak az eshetősége sokkal távolabb volt, mint valaha. Nekem csak annyi jutott belőle, hogy Makaival együtt léptünk ki, hogy hol lesz a ház, hol a góré, az istálló, a kert, a kiserdő, a lucerna föld, s hogy hol lesz diófa, hol almafa. Éppen úgy, még sok évvel ezelőtt én panaszítóba tettem a ködös késő őszi domboldalon. Azzal a különbséggel, hogy én azt akkor mind elképzeltem csak, itt meg valóban csináltuk is. Nagy örömem volt nekem ez a munka. Kivált, mikor a romlandó tanyát minden porcikájával elszállítottuk, s utána kikimentem és segítettem fát ülteni és tervezni, hogy milyen is legyen a ház. Makaival belehasaltunk a jövendő tanyaudvarba, s magunk fölé oda képzeltük a jövendő nagy diófákat is. Kis dülőút futott a föld végén, szekerek zörögtek rajta ki a faluból, s el a falu felé. A dülőúton túl csorda legelő terült el, s rajta gyerekek és asszonyok csatangoltak. Szedték össze a száraz marhaganét téli tüzelőnek, hogy meg ne fagyjanak. Megfagyni különben nem is lehet olyan félelmes dolog, ha egy jó fél liter erős pálinka van hozzá. Megissza az ember, danol, lefekszik az útra, s ha a tél úgy akarja, reggelre már az örök tehén legelőkön szedi a tüzelőszert. Én felkészültem jól az életre, de felkészültem jól a halálra is. S úgy gondolkoztam, ha egyszer odaszorítana a sors, hogy megszabadítsam magamat embertársaimtól, meginnék egy fél liter jó pálinkát, s aló ki a hóra. Az nem fáj, és nem szomorú. No de, miután ez még távoli dolog, maradjunk egyelőre pálinka nélkül a szomorú dolgoknál. Én azt hiszem, jobban mondva hittem, hogy valahány jányka születik a világra, annak mindnek finom, lepke lelket ád az ég, s a szörnyű földön ragyogjon, virágozzon és illatozzon, s hogy a ragyogásával s illatozásával örömöt, vigasztalást szerezzen az anyagias világba kotlott darabos férfi léleknek, hogy az néha-néha kimagasodhasson szerszámjai közül, s repülni és álmodni is tudjon. Jó-jó, így is van ez eddig, míg a lányka által nem megy valami csodálatos változáson. Asszony lesz. S a darabos férfi lelket, kit azelőtt ő csalogatott magosba, csak a szerszámjai között szereti azon túl látni, s ha az-e repülni és álmodni akarna, jaj neki. A lepke lélek azonnal elállja az útat, s a megdöbbent férfi léleknek egyenként szaggatja ki a szárnytollait, s odadobja az anyagias világ serpenyőjébe, hogy ezt paszujért adjuk, emezt lisztért, a következőt, az utána valót, s a századikat, meg mindazokért, a porba húzó dolgokért, mik az életet körülveszik, s amik miatt darabos a férfi lélek. Vagyis kitűnik, hogy a ragyogás és az illat csak jó álca volt, és csalóka lép. A felemelkedés már nem lehet magasabb, mint egy kis székre felállt ember. Igaz, mindig az élet és mindig a sors határozza meg az asszony szemébe azt, hogy hol kezdődik a magos. Neki mindig ott, ameddig ő felér, s ameddig az jó és tűrhető. Hogy is mondjam? Ameddig ő felér, na hát itt van a baj. Mert ami azon túl esik magosság, az már érthetetlen neki. Csak akkor érti meg, ha az nem jár reménytelenséggel, küzdelemmel, hanem úgy adódik, hogy az anyagias világ létráján ő is fellépkedhet. És pedig rögtön ám, s azonnal. A viaskodás a magasság birodalmáért és az álomért nem értheti meg, mert a szomorú és bizonytalan. Ha sok ezer közül akad egy-kettő, aki álmodni és repülni tud, az csak azért van, hogy ki ne fogyjon a minta, s azt képzelje az ember, hogy na, ezt a mintát én fogtam ki az Isten ménesiből. Lámpiroska is szegény, gyanakodva figyelte most már az én gondolkodásomat és cselekedeteimet. Azt, hogy ím elmegyek Ugrára, Szeghalomra, Debrecenre, Békésre, és kihagyom a munkanapot. A Riskát is, hogy el kellett adni. A Birkát is, hogy lassan-lassan elfogynak. Hogy a bárányok árán, amit fazokas fizetett, nem tudtunk búzát venni, mert elment ruhára a gyerekeknek. Hogy a nyáron se kerestem egy szem búzát se. Se az aratáson, se a csépelésen, azután, hogy tengerünk sincs, és nincsen malacunk. Addig, amíg a majorokban voltunk, úgy, ahogy megéltünk a konvencióból. Az én álmodozásaim és vágyaim semmi zökkenőt nem jelentettek. Írhattam, tervezhettem, reménykedhettem, lehullhattam és kigyulladhattam. Csak szomorú volt a vergődésem miatt, de kétségbe nem esett azokon. Ám hogy az élet évről évre romlott, s a bizonytalanság mindinkább közelebb topogott, szinte megrettent, ha papír után nyúltam. Akkortában Harcsa Dénes volt minden héten, bejött Dobajból, s azzal az ürüggyel, hogy ő is ott van, 3-4 napra való élelmet összevásárolt, úgyhogy az én munkából kimaradt napjaimat egyensúlyozta vele. Ha a Varga Zsigánál kellett a napszámos, akkor meg mindig túl fizette Zsiga. Pengő volt akkor a napszám, jól tudom, s ő mindig más felet fizetett. Akkor ősszel elment egyszer Sarkadra is. Mikor visszajöttem, egy mázsa búza árát hoztam haza, s azzal elállítottam a Piroska pityergéseit. Azután nem sokára megjelent a verses kötet. Himnuszok kelet kapujában. Utána irodalmi estet rendezett Mezőtúron Nagy Miklós igazgató, s onnan írói tiszteletdíjat kaptam. Rácz József és Varga Zsiga Vésztőn eladtak vagy 40 kötetet. Harcsa Dénes Komádiba megint csak irodalmi estet rendezett. Úgyhogy szegény Piroska egyik ámulatból esett a másikba, és vett búzát, és vett tengerit, és vett malacot, olyan jó félig hízottat. Még két szekér búzaszalmát is tudtunk venni, és többé nem is törődött aztán már az ilyesmivel szegény. Vagy jobban mondva, ez volt az utolsó ősz, s rá az utolsó tél, amelyikben az élet dolgait nézte, s a maga módján részt is vett benne. Ám menjünk csak vissza sarkadra. Hát mi lehetett volna ott más, mint politikai gyűlés? Ott volt Féja Géza is, s mint már mondtam, hogy többet ér nálam egy budlibicska is. Gyermekkorom óta akkor láttam újra Zsilinszky Endrét. Amíg beszélt a parasztság és a munkásság sorsáról, képzeletben elvonult előttem a Pándi kastély. Havrangazda, anyám kétségbeesése és apám vergődése. A teremben parasztok és munkások ültek zsúfolva, s úgy véltem, hogy a fejük fölött én szállok vissza az időbe, a régi tájra, s a régi tájon a régi útra, ahol az igáskocsi vitt egykor bennünket haldokló apámmal, s én ráztam az öklömet visszafelé, Pánt pusztára. Hiába vannak dolgok, miket az idő sem megszépíteni, se szétmosni, se eltemetni nem tud soha, mert a szív magába fényképezte egykor azokat, s addig mindig megmaradnak, amíg csak verni tud. Utána egy karcsú zsidó gyerek beszélt az öreg veres grósz unokája. Vésztőn volt az öreg gabonakereskedő. Komótosan élt, szép nagy háza volt, csak már kiöregedett az irodából, s nem tudott többé segíteni a parasztokon. De hát, hogy fennakadás ne legyen azért a segítésben, előállt az unoka. Ő már nem gabonában akart boldogulni, hanem politikában. Az öreg parasztok meg-megsimogatták csala bajuszukat, s erős vastag ujjuk tétován játszott egy-egy lelógó cállal. Hunyorogtak, s hallgattak, mint a farkasok, mikor a nádak között furcsán fú a szél. Az elszálló időben ezer évig a sorsuk semmit se változott, tehát ők se változtak. Mint ahogy nem változik se az ég, se a föld, ők a földhöz tartoztak. Sarkadon akkor ismertem meg egy feltalálót, Makai Bálintot. Olyan kályhát csinált, mibe apró kis szelepek a füstöt és a gázt újra és újra leszorították a parázsra, s a tűz újra meg újra felhasználta azokat. Füstnek hírese volt se kéményben, se lakásban. Ez a kályha a szén kalóriáját 90%-ban használta ki. Természetes, hogy senki figyelembe se vette, hisz magyar ember volt a feltaláló. Pár év múlva még beszéltem egyszer vele. Akkor már fehér volt a haja, a lelke csüggeteg. Ma még él, a Weiss-Manfred gyárban dolgozik Csepelen. Gondolom, tervez, reszel, forraszt örökké ma is, és sír halkan befelé önmagának. Ott sarkadon pár verset kért tőlem Féja Géza, s az értejáró pénzt azonnal kifizette. Valami lapnak kellettek a versek. Azt hiszem 15 pengőt adott. Nagyon nagy pénz volt az nekem, kopott kis napszámosnak. Tudtam, hogy odahaza milyen öröm lesz, s éreztem, hogy nem hágy el mégsem az Isten. Azon az úton mentem hazafele, amelyiken 13 évvel ezelőtt a csókási úr birkáit hajtottam téli legelőre, kis Rábé pusztára. Ott neveztek el engem a dohányos lányok, amint már mondottam, fekete bojtárnak.